Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A Szentatya a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. Köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket, hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecselszki Lavrakolostor részét képező Nagyboldogasszony templomra utalt, amely orosz támadást célpontjává vált. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezés álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvét alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Buda Péter atya teológiai tanárt. Rögtön itt az elején dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mielőtt még belebonyolódnék ugye a felvezetőmbe, hiszen az, akivel a mai adást folytatjuk, Esztei Hippolit halála után a következő püspök, mondhatnám azt, hogy Szalkai László, de még nem ő volt rögtön hirtelen az első püspök Esztei Hippolit után. Ki az, aki gyorsan, frissen ide került?
Tulajdonképpen egy olyan valaki, akinek nincs sorszáma az egri püspököknek a történetében, mert ha megnézzük a sorszám szerinti püspök listát, akkor azt látjuk, hogy Esztei Hippolit a 41-es számú, és utána a 42-esnek Szalkai László van beírva. Igen ám, csak hogy amikor meghalt Esztei Hippolit, aki Itáliában halt meg, tudjuk, és utána a 10. Leó pápa rögtön ki is nevezte az unoköcsét, Giulio Medici-t az egri püspöknek, aki akkor már bíboros volt, és temérdek javakkal, egyházi javakkal rendelkezett már. Viszont az az érdekes, hogy ez csak egy pápai kinevezés volt, de közben, tehát amikor Magyarországra megérkezett a hír, hogy Esztei Hippolit meghalt, akkor a király, a második Lajos, szintén, mint főkegyúr, rögtön kinevezett valakit egri püspöknek, ő pedig Szalkai László. És akkor itt most eltelik néhány év, amikor tulajdonképpen két püspöke van az egyházmegyének, igazából meg egy sem, ha úgy vesszük, mert hogy Szalkai Lászlónak hiányzik a pápai kinevezése, Giulio Medici-t pedig a pápa kinevezte, de sosem tudta elfoglalni a püspöki széket, mert itt meg ugye a királyi ellenjelzés hiányzott hozzá.
Tehát akkor már nem ő az első, aki itáliai honból érkezett volna, mármint hogy...
Igen,
emlékezhetünk, Rodrigo
Borgiára emlékezhetünk, igen. Akiből ugye
viszont bár... ő nem is volt püspöke.
Ki volt nevezve,
csak
ő
sose
is.
Járt itt, ő sem
járt itt, tehát őt is kinevezte a pápa, Rangoni Gábornak a halála után, ugye aki Rómában halt meg, és ugye később belőle pápa lett, 6. Sándor, most az az érdekesség, hogy Giulio Medici-ből is pápa lett, ő pedig 7. Kelemenként.
7. Kelemen lesz majd.
Igen, 23-ba, és akkor neki nyilván ugye le kellett mondani a minden egyéb püspöki méltóságáról, mint pápa, akkor ő már csak Róma püspöke, és az Anyaszentegyház pápája, és így aztán az egri püspökség az gyakorlatilag felszabadult, és na onnantól kezdődően mondhatjuk azt, hogy Szalkai László ténylegesen az egyházmegyének a püspöke lett.
Igen, ez olyan érdekes, hogy tényleg már gyakorlatilag a 47. adásunkhoz érkezünk itt az egri püspökök történetében, és szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, akik, ha ezt az adást én, ha nem vagyok ennek a szerkesztője, nem beszélgetek veled erről, Péter atya és azok a hűséges hallgatóink, akik ezt hallgatják, tehát soha nem tudtuk volna meg, hogy itt azért Egerben Borgiák és Mediciek is jártak, érintettek voltak, mert azt, hogy egri püspökök azért főleg ugye a kezdeti nevek még számunkra is ismeretlenek voltak, ugye hála
és köszönet. És ne feledkezzünk el Ascanius Sforcáról, aki
van.
szintén
egy nagy név, igen.
Van, és ő is bejelentkezett az egri püspökségét, csak mondjuk ő aztán tényleg nem kapott sehonnan támogatást, de azért, hogy lemondjon róla, azért Magyarországon javadalmat kapott, ugye Péter Váradi apátságot.
Igen, csak hogy tényleg itt Mediciek, Borgiák, ezek a nagy reneszánsz nevek, hogy ezek milyen fontosak voltak, ugye tanultunk róla Itáliában, sorozat készült belőle, de az, hogy Egerhez közel ezt én most itt a sorozat kapcsán tudtam meg, úgyhogy én ezt beismerem.
Ebből is látszik, hogy Róma után Eger a világ közepe.
Pontosan. Na jó, tehát, hogy Giulio Medici gyakorlatilag ilyen, akkor nem nevezhetjük, mert nem tették bele az egri püspökök sorába, de végül is ilyen félig meddig püspöke volt a városnak. Tehát beszélünk arról a Szalkai Lászlóról, aki valóban az egri püspökök névsorát gazdagítja. Utána olvastam, hogy ő sem egy nemesi családból származott, hanem egy egyszerű paraszt gyermek volt.
Igazából nemesi család, csak már éppen lesüllyedt a jobbács sorba.
Két szilvafás.
Igen, de kisnemesi család volt, aki címerrel is rendelkezett. Tehát a címere meg is maradt, ugye viszintesen középen vágott pajzs, az alsó részében egy lilium, a felső részében pedig egy ágaskodó, hát vagy lúd, vagy hattyú, ezt nem lehet pontosan tudni, de szóval mindenképpen valami madár. Egyébként pedig az édesapja az már vargaként dolgozott, és Máté Szalkai származású, és annyit tudunk még róla, hogy a későbbiekben ez a származás ez nem túlságosan tette őt kedvelté. Emlékszünk rá, hogy annak idején ugye Bakócz Tamás szintén porszármazék volt.
De ő valóban paraszti származású.
Így van. És tudjuk azt is, hogy a Dózsa-féle parasztháború után ugye Verbőciék kivívták azt a jogot, hogy paraszt gyerekből ne legyen egyházi méltóság. Na most Szalkai László, hogy mondom, igazából nemesi családból származott, csak nagyon lesüllyedt már. Viszont az, hogy Varga volt az apja, ez rányomta a bélyegét, úgyhogy a későbbiekben is az ellenségei azok Varga Szalkai Lászlónak, vagy a Varga fiának, vagy egyszerűen csak a Vargának nevezték.
Hát ez igen, ez ilyen szempontból mindenképpen pejoratív előnevet jelentett. De minden esetre ő a származását megtagadni nem tudta, de attól függetlenül szépen a tanulmányaival ő azért feltornázta magát ezen a ranglétrán.
Így van. Sáros Patakon tanult az ágostonosoknak a kollégiumában, és azt kell mondani, hogy fönnmaradt egy könyv, illetve egy ilyen jegyzet, amit ő készített még 1494-ben, talán még vissza kellene ugrani arra, hogy valamikor 1475 körül született, nem tudjuk pontosan a dátumot, van, aki szerint 1472-ben, de az tény, hogy 1489-90-es tanévnek a jegyzetei, amiket ő készített, az megmaradt az előadásokról, amelyet ugye Kisvárdai János tartott, és ez pontosan a muzsikáról szólt, és akik megnézték ezt a jegyzetet, azt mondták, hogy olyan színvonalú, hogy a muzsikáról szóló traktátus az akkori európai egyetemeken is megállta volna a helyét. A lényeg az, hogy itt mindenképpen nagyon jó alapokat szerzett a latinos műveltségben is, és a humanista akkori kultúrát szívta magába, és nagyon tehetséges volt. Tehát kimondottan jó latinistának számított, tehát a klasszikus, vagy mondjuk azt, hogy a humanista latint azt olyan színvonalon művelte, hogy tehát az országban is párját ritkította. Úgyhogy hamarosan fölfigyeltek rá, és 1494-ben már második Ulászlónak az udvarában találjuk, 1500-ban Bornemisza Jánosnak a szolgálatábannál, aki akkoriban kincstartó volt, és 1511-ben már kancelláriai titkár. Tehát ott van a királyi udvarban. Na most, ami érdekes, hogy az egyházi előmeneteléről azt nem nagyon tudunk.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy itt valahol már kiderült-e, hogy akkor ő most mikor végezte a papi tanulmányokat, vagy a felszentelésed, akkor erről nem tudunk.
Erről nem tudunk, viszont ahogy látjuk, fölfigyeltek rá a királyi udvarban, sőt, második Ulászlónak a felesége, Anna királyné is nagybecsben tartotta, és nagyon szeretett vele társalogni latinul. Tehát Anna királyné azért társalgott vele, hogy a saját latinságát csiszolja, mert hogy ebben az időben is ugye el szoktunk feledkezni erről, de hát a magyar királyi udvar alapvetően ekkor is humanista műveltségű volt, tehát azt szoktuk gondolni, hogy Mátyás király udvar egy humanista király udvar, és akkor Mátyás halála után ez megszűnt, nem szűnt meg. Tehát továbbra is a humanizmus az itt van Magyarországon, sőt nem csak a magyar humanisták, hanem továbbra is jönnek ide azért olaszok is, tehát a királyfinak a nevelője, Pízó Jakab, hát ő sem magyarországi származású, ő is Itáliából jön. De ő az, aki második Lajosnak a nevelője.
De most a humanista szellemiség az akkor abban nyilvánult meg, hogy mondjuk az előkelőséget nyelve az a latin volt, vagy az olasz is, vagy akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy mondjuk mi volt a királyudvarban a hivatalos nyelv?
A latin volt az a nyelv, ami, hát mondhatjuk azt, hogy egész Európában a közös nyelv. Tehát nem csak egyházi berkekben, hanem az egymás közötti érintkezésben is, de mindenképpen a szentszékkel való levelezés, ami nagyon fontos volt, meg hát az egyháziakkal való levelezés, tehát püspökökkel, prépostságokkal, apátságokkal, ez mind-mind latin nyelven működött, és éppen ezért fontos volt az, hogy ez szép latinság legyen. Ugye a humanizmus az megpróbált visszatérni a klasszikus latinhoz, vagy a középkorban a latin nyelv is leromlott egy kicsit, tehát veszített abból a klasszikus veretességéből és patinájából, de a humanizmus fölfedezi újra a klasszikus latin szerzőket. Tehát itt most vissza kell gondolni, hogy újra Cicero lesz az eszménykép, vagy a latin történetírók, egy Tacitus, egy Svetonius, de szívesen olvasták Julius Cézárnak az emlékirateit, mert hogy az is egy nagyon szép, tiszta latinság volt. Úgyhogy ezeket nagyon szerették, meg hát persze az ókeresztény irodalomból is voltak, hát ott elsősorban Szent Ágoston, akinek a latinsága olyan míves volt, hogy az megütötte azt a szintet, ami a humanisták számára megfelelő volt.
Hú, most ez egy mellékvágány kérdés lesz, de most ez akkor is felkeltette az érdeklődésemet, remélem, hogy te erre választ tudsz adni. Mi van akkor, amikor, tényleg csak egy mondatos választ, hogy ne menjünk el nagyon a témánktól, amikor ugye van egy adott ország uralkodója, aki nyilvánvalóan, mint ahogy ez megszokás, más honból hoz ide ugye arát magának, és ugye magyar Mátyás királynak most volt a nápolyi aragóniai Beatrix, tehát ott mi lesz a közös nyelv? Vagy, tehát van-e arra valami, hogy ahova utazik az illető, akkor annak a nyelvét kell, mert mondjuk nyilván a magyar nyelv sokkal nehezebb, vagy Mátyás király volt olyan kedves, és ő beszélt olaszul, tehát, hogy de most akár ez egy francia udvarban is, amikor mondjuk angol királyné érkezik, vagy lengyel királyné érkezik Magyarországra, tehát, hogy ott ki dönti el, hogy mi lesz a közös nyelv a házastársak között?
Hát általában megvolt, hogy mely területeken melyek voltak az uralkodó nyelvek, tehát például a francia és az angol viszonylatban, ott Londonban is a francia volt az a nyelv, amit elsősorban használtak, tehát ott sokkal erőteljesebb volt a francia kultúrának a hatása, meg ugye ne feledkezzünk el arról, hogy a középkorban Franciaország jelentős területein angol uralom volt, tehát politikailag az angolok uralták Franciaországnak egy jelentős területét, ugyanakkor azonban kulturális szempontból az angolok fölnéztek a francia kultúrára, a francia középkori lovagi eszményekre, és szívesen használták ők is a franciát. Tehát az angol uralkodók azért általában beszélték a francia nyelvet, úgyhogy ott ez volt a megfelelő. Ugye Dél-Európában ott azért a népnyelv, tehát a vulgáris nyelv, az már betört az irodalomba egyébként, tehát azt tudjuk, hogy pontosan a humanizmus hozza el azt is, hogy a népnyelvet fölfedezik, és akkor ugye Dante már nem latinul írja a Divina Commediát, az isteni színjátékot, hanem így van, méghozzá abból is ugye a toszkán nyelvjárást, és ez lesz aztán a későbbi olasznak az alapja, de itt Magyarországon ugye még az a helyzet, vagy az az érdekesség is fönnáll, hogy hát a király sem magyar. Tehát második Ulászló, ő sem magyar származású, hanem Lengyelországból érkezik.
De most például, hogy Mátyás király és a Beatrix, ők milyen nyelven beszéltek? Tehát Mátyás király tudott olaszul.
Szerintem mindannyian Mátyás király valószínűleg tudott olaszul, de ebben nem vagyok biztos, ennek utána kellene nézni. Illetve hát náluk azért a latin az nem probléma. Uh-huh. Tehát azzal megértették egymást.
De furcsa lenne a mai világban ezt elképzelni, igaz, hogy mondjuk hát nyilván nem királyságról beszélünk, hanem mondjuk az államformában, mondjuk a parlamentben latinul beszélnek, hát, igaz? Tehát ez már ez egy...
Hát 1844
négy, igaz, így történt,
Magyarországon
igen.
A hivatalos nyelv a latin volt. De egyébként most is vannak ilyenek, hát épp az, hogy azáltal, hogy a világ kitágult, és sokkal könnyebb elérni más régiókat, van olyan kedves barátom, aki magyar, chilei lányt vett feleségül, és angolul beszélnek leginkább.
Abszolút, igen, megvan ezek, amikor két különböző nemzetnek egy harmadik közös nyelve van, mert mondjuk az angol mondjuk egyszerűbb egy, nem tudom, tényleg egy magyar és egy, nem tudom, spanyol között akár.
Igen, igen.
Kanyarodjunk vissza Szalkai Lászlóra, igen, tehát...
Igen, ott hagytuk abba, hogy közben ő már, tehát a királyudvarban, igen, kancellár, és közben ugye személyes kapcsolata is van a királyi családdal, Anna királynén keresztül. Ugye ezek a személyes kapcsolatok azért fontosak, mert hogy hát ők azok, akik az előmenetelt biztosítani tudják. Tehát, hogyha a királynak a felesége valakit megbecsül, akkor ez azt jelenti, hogy neki könnyebb lesz majd az előmenetele. Egyébként vele kapcsolatban még azt el kell mondani, hogy tehát ahogy mondtam is az előbb, nem tudjuk, hogy egyházi előképzettséget mit szerzett, vagy hogyan, de hogy később az esztergomi érsekséget is úgy nyeri el, hogy még mindig nincsen pappá szentelve. Tehát ő annyira humanista, és annyira ez a reneszánsz ember, hogy az ő számára az egyházi javaknak a megszerzése az annyiban fontos, hogy biztosítják azt a jövedelmet és azt az élet lehetőséget és életminőséget, amivel ő tud előre haladni. Tehát tulajdonképpen ezt ő csak ilyen karrier szempontjából értékelte.
De ahogy erre már a korábbiakban is láttunk példát, azért ez nem volt egy lehetetlen dolog. Tehát pappá szentelés nélkül is lehetett valaki...
Hát ezt a Hippolitnél láttuk, hogy ő élete végéig nem sikerült pappá szentelni.
Hogy ennek mi volt az oka, ezt nem tudjuk, mert gyakorlatilag lehetett volna bármikor, de mégsem történt ez meg. Mi volt az első legmagasabb, vagy mi volt az első viszonylag magas egyházi méltósága?
1513-ban kinevezték Váci püspökké. A Váci püspökség ebben az időben nem tartozott a jelentős püspökségek közé, legalábbis olyan szempontból, hogy nem tartozott az igazán jövedelmező püspökségek közé, de mindenképpen egy lépcsőfoknak nagyon jó. Hiszen, hogyha már püspök, akkor onnantól kezdve a jelentősebb püspökségeknek az elérése is könnyebbé válik számára. Úgyhogy amikor ugye 1520-ban megülesedik az egri egyházmegye, mert hogy ezt egy Hippolit meghal, akkor ugye láthattuk, hogy megtörténik egy kettős kinevezés, részben tizedik Leó pápa részéről, aki az unokaöccsét nevezi ki egri püspökké, illetve hát második Lajos, ekkor már ugye második Lajos a magyar király, ő megkinevezi a mi Váci püspökünket, egy előlépteti, mondhatjuk így, egri püspökké, azonban a probléma az, hogy a pápától nem érkezik meg a kinevezés, mert hogy amíg tizedik Leó él, addig nyilván, hogy ő az unokaöccsét favorizálja.
De most ebben az ilyen, nem tudom, ilyen ex-lex állapotban, akkor most az egri püspöki funkciót ki láthatja el de jure?
Hát tulajdonképpen az egri püspökség működött magától, illetve hát elmondhatjuk azt, hogy hát ő volt az, aki helyben volt, csak ugye még hiányzott a pápai kinevezés, tehát azt jelenti, hogy nem lehetett tekinteni egri püspöknek, noha a király már rábízta az egri püspökség javainak a kormányzását is.
Jó, csak hogy mit tudom, gondolok arra, hogyha nem tudom, olyan oklevelet, vagy bármit, amihez alapvetően az egri püspök aláírása szükséges, akkor ezt ilyenkor kivel? Tehát ilyenkor se nem Szalkai László, se nem Giulio Medici, hanem mondjuk aki nevezett, nem tudom, helynök teszi meg ezeket a lépéseket?
Giulio Medici semmiképpen, mert hogy ő nincs itt, tehát semmilyen funkció.
Formában, azt se tudja, hol van Eger, vagy hol volt Eger, lehetséges.
Hát lehet, hogy tudta.
De sosem járt itt valószínűleg, nincs róla írásbeli fejezés.
Soha. Ez teljesen bizonyossággal tudjuk mondani, hogy sose járt itt. Tehát ő tényleg nem foglalta el az egri püspökséget. Szalkai László viszont eljött, csak éppen a pápai kinevezése hibázott, tehát nem tekinthető addig teljesen hiteles egri püspöknek, és éppen ezért például van is arról adatunk, hogy volt, amikor így nevezték őt, hogy electus suffraganens agriensis futurus. Tehát, hogy...
Választott.
Suffraganeus, az püspök,
egri...
Jövőbeli püspök.
Jövőbeli püspök.
Futurus. Tehát a...
Jövőbeli egri püspök, mert hogy az agriánimus benne volt.
Igen,
lefordítjuk itt ezt a latin titulust, igen. Tehát akkor jó, akkor tulajdonképpen neki tizedik Leó haláláig várni kellett, tehát gyakorlatilag onnantól fogva, hogy meghal tizedik Leó, lesz hivatalos egri püspök?
Még, tehát tizedik Leó meghal, még utána negyedik Hadrián sem.
Adja meg a jóváhagyást?
Igen, viszont ő meghal 23-ba, és akkor megválasztják Giulio Medici-t.
Aki pápává, onnantól fogva már azt mondja, onnantól, hogy mosom kezeimet, most már átadom neked.
Le kellett mondania. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag az egri püspökség most már teljesen szabaddá vált. uh-huh. Szalkai László számára. És meg is kapja a kinevezést az egri püspökségnek az élére, viszont hát nem túl sokat tudott itt tevékenykedni, mert hát nem is sokáig marad itt az egri püspökségnek az élén.
Mert hogy átkerül. Kitalálom, átkerül Esztergomba, esztergomi érseknek.
Igen, tehát amikor ugye 23-ban végre megkapja nyáron a kinevezést, és 24-ben, májusban már áthelyezik az esztergomi székbe.
Ez amúgy olyan érdekes, Péter atya, hogy most akkor Esztei Hippolit ezt elindította, ezt a nem vagyok felszentelt pap, és akkor mégis milyen magasra török, és akkor ezt a sort így, akkor most vagy innentől fogva lehetett folytatni, vagy azért nem lesz erre sok példa?
Nem lesz rá sok példa, meg majd látni fogjuk az ő esetében is, hogy azért előbb-utóbb azért csak megtörténik az ordináció, a szentelés. De az egri püspökségben
nem.
Még nem.
Még nem. Jó, tehát akkor gyakorlatilag Egerben egy szűk évet volt, vagy annyit sem?
Tulajdonképpen igen.
Tehát akkor tudunk egyáltalán valami olyanról beszámolni, hogy a hivatalos 23-tól 24-ig eltöltött Csonka egy évében valami maradandót alkotott az egri egyházmegyének?
Nem igazán. Annyi, hogy tudunk arról, hogy ki volt, aki az itteni jövedelmeket intézte, tehát aki a bevételeket kezelte, illetve van egy érdekes oklevél, amely az utódja, tehát a Váci székben utódja, Ország János, püspöknek egy adomány levele, amelyben a 60-i prépostságnak a javadalmaiból bizonyos dolgokat átenged az egri püspöknek, uh-huh. mármint Szalkai Lászlónak, azért, mert hogy korábban, még Váci püspök korában nagyon sokat áldozott a 60-i kolostorra, és ezért úgy gondolták, hogy nyilván ő kérte, hogy ennek a jövedelméből is részesedjen, úgyhogy a halászatnak a felét azt átengedte az egri püspök Szalkai László részére.
Jó, és akkor 1524-ben ő feljebb emelkedik, hogyha mondhatom így, esztergomi érsek lesz, ott lesz haláláig?
Igen. Hát az nem sokára bekövetkezik, ugye 1526. augusztus 29.
Hát akkor ő nagyon fiatalon halt meg.
Hát hogyha azt veszük, hogy 75-be született, akkor az...
Hát nem volt, vagy ilyen 51 év körül halt meg. Tehát akkor Esztergomban is két évet tartózkodott. Igen. Hú, hát akkor nem egy termékeny időszakot mondhat a magáinak, vagy legalábbis az alatt a két év alatt mit tudott. Esztergomban ott van valami olyan maradandó tevékenysége, amit...
Igen, ami igazából már akkor elkezdődött, amikor még egri püspök volt, csak ugye ezt nem Egerben cselekedte, ugye azért nem mondtam az egri püspökségéhez, hogy ugye ő a királynak benfentes embere volt. És éppen ezért, amikor II. Lajos 1523-ban elutazik Prágába, hogy rendezze az ottani vallási ügyeket, akkor viszi magával az egri püspököt is. Milyen vallási bonyodalmak vannak Prágában? Hát még mindig a huszitizmus, illetve ugye megjelenik a reformáció is, tehát a luteranizmus is megjelenik Prágában. Igen. És a király pontosan azért indul Prágába, hogy rendet tegyen, és valamennyire megszilárdítsa az egyháznak a helyzetét, tehát tárgyalásokba kell bocsátkozni. Egyrészt hát mondjuk a luteránusokkal nem annyira tudnak, ugye sokkal erősebb még mindig a huszitizmus. A huszitizmus azonban Csehországban már ekkor, már régóta különböző frakciókra szakadt. Tehát voltak olyan husziták, amelyek tulajdonképpen nem is akartak úgy elszakadni a katolikus egyháztól, csak azt kívánták, hogy bizonyos reformokat hajtsanak végre, amelyek között számukra a legfontosabb az volt, hogy két szín alatt áldozhassanak. Uh-huh. Tehát, hogy ugye őket hívjuk kejheseknek, vagy utrakvistáknak, tehát hogy két szín alatt kívántak áldozni, tehát ezek voltak a legenyhébbek. Velük már korábban is volt egyébként, még a bázéli zsinat idejében, tehát még az 1430-as években egy egyezmény, ami azért volt jó, mert ezek az enyhébb husziták, ezek hajlandók voltak a katolikusokkal szövetkezni a radikális husziták ellen. És itt a huszitáknál itt a legdurvább irányzat, amit úgy hívunk, hogy pikárdok. Tehát ők voltak azok, akik teljesen egyházellenesek voltak, és akkor nem csak hit, hanem erkölcs dolgában is eléggé furcsák voltak, mert hogy ilyen eléggé szabad erkölcsűek voltak, most így lehetne talán mondani. Igen, tehát házasság tekintetében is, tehát ilyen közös családok, vagy mindegy, tehát ezek a pikárdok voltak az igazi komoly ellenfelek.
Akkor lehet, hogy a pikány szó innen ered? Akár, jó. Etimológiailag ezt most nem tudjuk, mindegy, hagyjuk.
Hát a pikárd az meg talán a begárdból származik, ami még korábbi eretnekség. Uh-huh. A lényeg az, hogy nagyon jól haladtak a tárgyalások. Tehát az, hogy a husziták enyhébb ágazatait, az sikerül a katolikus egyház közelébe hozni, sőt, sikerül velük szövetséget kötni, hogy közösen lépjenek föl a radikális husziták, meg az új hitűek, tehát a luteránusokkal szemben. Úgyhogy a pápai nuncius Burgio annyira meg volt elégedve, és olyan dicsérő szavakat ír, ugye nem csak a király tevékenységéről, hanem sokkal inkább a püspökéről, mert hogy ő úgy látja, hogy igazából a püspök sokkal erősebb személyiség, mint a király, és hogyha itt most valamit elérnek, akkor az valójában az egri püspöknek, majd később ugye esztergomi érsekként folytatódik ez a dolog, neki köszönhető, és még azt is meglebegtetik, hogy ha ilyen jól végzi a dolgát, tehát hogy az egy katolikus egyházat ilyen jól sikerül Csehországban megerősíteni, akkor akár még a bíborosi kinevezését is el tudják neki intézni. Ehhez szeretném még hozzáfűzni azt, hogy a püspökünknek a módszerére azért büszkék lehetünk. Mert hogy amikor megjelenik ugye az, hogy na, akkor üldözni kell azokat, akik távolabb vannak a katolikus egyháztól, és tényleg elindul egy ilyen üldözési hullám ellenük, akkor pont ő volt az, aki mérsékletre intette a katolikusokat és az utrakvistákat azért, hogy ne erőszakkal próbálják ezeket megnyerni, hanem ő a tárgyalás, a meggyőzés, a szép szónak az eszközét tekintette igazán alkalmasnak arra, hogy inkább ezeket is meg kellene nyerni, és visszahozni azokat is a katolikus egyházba. Úgyhogy ezért kapja ő ezeket a nagy dicséreteket. Ugye közben történik meg az, hogy aztán esztergomi érsek lesz, és esztergomi érsek korában, ugye 1524-ben már Campeggio bíboros, aki legátusként tartózkodott az országban, megpróbálja rábeszélni arra, hogyha már itt van az esztergomi érseki székben is Magyarországnak a prímása, akkor szenteltesse már föl magát.
Ja, hogy ez ilyen rábeszélésre sikerült.
Így van. És végül is megtörténik, tehát 1525 húsvétján megtörténik a pappá, majd püspökké szentelése. Tehát mutatjuk azt, hogy ugye,
egy kalap alatt rendezték az egészet.
Így van. Talán a hallgatók emlékezhetnek rá, hogy annak idején, amikor ezt a Hippolitról beszéltünk, akkor szóba került, hogy ő az egyetlen olyan, aki nem volt még pappá se szentelve, meg püspökké se. Ugye valaki eddig hallgatta most a műsort, mondhatta, hogy na de hát ő sem volt, tehát Szalkai László sem volt, és akkor most kiderül, hogy igen, Egri püspök korában még nem, de később azért ő csak felszentelődött pappá, és majd utána püspökké is.
Igen, gyakorlatilag a halál előtt egy évvel szegény.
Igen.
Akkor gyakorlatilag felszentelték, Prágából időközben hazaérkezett, mert hát gondolom azért nem maradt kint sokáig, de gyakorlatilag ő még oda szinte egri püspökként ment ki, és ott a tárgyalások során lett esztergomi érsek kiválasztva, vagy nem?
Tehát egri püspökként volt kint, aztán hazajöttek, aztán megszerzi az esztergomi kinevezést, illetve megkapja az esztergomi kinevezést, és akkor utána, a következő évben, akkor is mentek Prágába újra, 24-be, akkor már esztergomi érsekként. Uh-huh. De ugyanazt a munkát folytatják, tehát itt a huszitáknak, az enyhá ágainak a mondhatjuk így, hogy a katolikus egyházba való visszaédesgetését folytatni.
Most ugye, ha 1524-ben járunk, illetve már lassan 25-ben, ugye a pappá és püspökké szentelésekor, itt már azért egy 7-8 éve ugye berobban a reformáció, amiről beszéltél is Péter atya, hogy már Prágában ugye ez a huszitizmus mellett problémát okozott. Most neki esztergomi érsekként, meg egyáltalán a magyarországi papoknak itt a reformáció berobbanásával mennyire kellett megküzdeniük?
Kellett, és hát az országgyűlések is foglalkoznak a reformáció ügyével, pontosan azért, mert hogy rögtön eléggé szembetűnő helyeken jelenik meg a reformáció. Mondhatjuk azt, hogy az ország gazdaságilag legfejlettebb vidékein. Ugye egyrészt a királyi udvar, Buda, mert hogy Mária királyné, aki második Lajosnak a felesége, ő hát ugye Habsburg, de hát német ajkú, és a németek azok mindenképpen kötődnek ahhoz, ami éppen Németországban történik. És népszerű, úgyhogy bizony a királyi udvarban már a lutheri tanok elkezdenek beszivárogni, illetve hát azokon a területeken, ahol nagy számban él német ajkú lakosság, ugye északon a szepesség, illetve Erdélyben a szászok, akik ebben az időben állandó kapcsolatot tartanak, mondjuk így, hogy az anyaországukkal, tehát a német területekkel, mert hogy a szász és szepességi fiatalok közül a tehetségesek azok bizony mennek németországi egyetemekre, és az 1510-es évek végén ugye a Németországnak az egyetemeit egy-két kivételtől eltekintve, ami erősen katolikus kézben van, egyszerűen elárasztják a lutheri tanok, és ezt hozzák haza. És alapvetően kedvező fogadtatásra találnak. Tehát igenis az országgyűlések többször is foglalkoznak a lutheri tanoknak a kérdésével, de a magyarországi országgyűlések azok elítélőleg nyilatkoznak, tehát megpróbálják megtiltani a lutheranizmusnak a terjedését, és hogy ragaszkodni kell a katolikus egyházhoz, illetve hát büntetéseket is helyeznek kilátásba ezzel kapcsolatban, tehát a Rákosi gyűlés az például azt mondja, hogy a luteránusokat, akik egyébként ugyebár a szűzanyát is tagadják, azokat meg kell égetni. De persze, ugye, ha van egy törvény, az nem jelenti azt, hogy végre is hagyják. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag nem hajtották végre.
Nem tudunk ilyenről, hogy luteránus vallású.
Egy valakiről tudunk a Dunántúlon, de az egyértelmű, hogy ott egy kereskedőt égettek meg, de igazából a háttérben az volt, hogy így meg tudták szerezni a vagyonát, mert hogy megégettek és jószágvesztés. Uh-huh. Tehát itt gazdasági érdekek álltak a háttérben, tehát nem igazán a katolikus hitnek a védelméről volt szó, hanem az, hogy megszerezték ezt a vagyont. Egyébként itt ugye az Egriegyház megye is érintett, mert Észak-Magyarországon, tehát Bártfa környékén, ami ide tartozott az Egriegyház megyéhez, ott is erősen terjedtek ezek a luteri tanok, tehát ezzel már valamiképpen foglalkozni kell, de hát annyira jutottak, hogy a bártfai városi tanácsot utasították, hogy a luteri tanokat valló papokat, azokat küldjék el Egerbe, és akkor majd ott ítélkeznek fölöttük. De ez már igazából a következő püspököt érinti.
Jó, tehát gyakorlatilag ebben a szűk egy évében, amíg tehát már pappá és püspökké szentelik és haláláig, ez alatt az egy év alatt milyen jelentős cselekedetei voltak itt Esztergomban?
Tehát két év, 24-26-ig.
Hát 24-26-ig volt, igen, püspök, csak ugye én azt mondtam, hogy a 25-től a szenteléséhez képest, de valóban, tehát most mindegy, de a két év, mert kevés, na.
Igen, tehát ő továbbra is küzdött a bíborért. Tehát ő maga is kérvényezi, hogy úgy érzi, hogy megérdemli. Ebből azonban nem lesz semmi.
Tehát már pap, már püspök, ahhoz, hogy a bíborossi rangot megkapja, ahhoz pápai jóváhagyás kell, és kell még valami más?
Hát igazából pápai kinevezés kell.
Kinevezés kell.
Illetve hát ugye konzisztórium, tehát a bíborosi testület ebben az időben már egyre erőteljesebben érvényesíti azt az akaratot, hogy a pápa ne önmagában, hanem többi bíborossal együtt, azok egyetértésével nevezzen ki új bíborosokat. Uh-huh. De a lényeg, hogy igazából ő sem kapja meg. Tehát nem sikerül neki haláláig megszerezni a bíbort.
Jó, helyette mi az, ami a nevéhez fűződik itt Esztergomban?
Hát ugye ott van a király mellett, kancellár, ami egyébként nem szabályos, hiszen már láthattuk azt, hogy korábban az országgyűlés rendelkezett arról, hogy ha valaki prímássá lesz, tehát Magyarország első főpapja, akkor egyben nem lehet kancellár is, mert ez már olyan hatalmi koncentrációt jelent, ami sok. És ez bizony ebben az időben is újra megjelenik, mert hogy 1525-26-ban is tiltakoznak az ellen, hogy ő kancellár legyen. Le is mond róla, a király újra kinevezi, ő újra lemond. Tehát ezzel ő próbálja érzékeltetni azt, hogy ő nem akar kancellár lenni, a király az, aki ragaszkodik hozzá, de tulajdonképpen ő maga is akar kancellár lenni, ezt mindenki tudja.
Csak próbálja a szerénység látszatát fenntartani.
Így van, illetve megnyerni a köznemességnek a jó indulatát, akik ebben az időben nagyon nagy befolyásra tesznek szert, tehát az országgyűlések, mondhatjuk így, hogy a köznemességnek a kezébe kerülnek. És bizony eléggé ellenzik az ő tevékenységét, és a köznemesség az mondjuk ki bátran, hogy Szalkai Lászlónak az ellenségévé válik, ő pedig azzal próbálja megnyerni őket, hogy hát akkor ő lemond, persze, hogy mindent megtesz azért, hogy az országnak az ügyei azok rendbe menjenek, és az országnak jó legyen, csak hát a király az újra kinevezi. Na, de közben azért a köznemesség is igyekszik megbarátkozni vele, tehát tényleg, amikor látják, hogy önként akkor lemond, így valamennyire elfogadottá válik, de azért igenis az előbb emlegetett 60-i gyűlésen 1526-ban ott azért keményen fölléptek ellene, tehát vannak olyan följegyzések, tehát korabeli szemtanúk, akik ott voltak, akik azt mondták, hogy ilyeneket kiabáltak be, hogy tegyük le, mert Varga fia a nemességet is parasztá akarja tenni, mint amilyen ő maga. Tehát nem, ebből is látszik, hogy nem szívlelték, de végül, tehát csak megtörténik a megbékélés a köznemességgel, mert hogy közben az is látszik, hogy az ország nagyon komoly veszedelemben forog. Ugye ez a veszedelem pedig nem más, mint a török veszély. És 1525-ben már nagyon érződik ennek a szele. Ne felejtsük el, hogy 1521-ben elesett Nándorfehérvár. Tehát Nándorfehérvár az országnak a déli kapuja, a legjelentősebb erőd, aminek hát már eleve volt egy nimbusza Hunyadi János miatt, és itt ugye mindenkinek az 1456-os ostrom jut eszébe, de a törökök már korábban is ostromolták Nándorfehérvárt, csak nem sikerült elfoglalni. Ugye 1521 azonban mégiscsak egy nagyon komoly nemzeti tragédia, egy nagy veszteség.
Mert onnantól fogva gyakorlatilag szabad utat kaptak.
Így van, tehát a Duna mente fölszabadul, illetve hát akár keletre is lehetett fordulni a másik célpont Erdély felé.
Az adásidőnk viszont lejárt, Péter Atya, úgyhogy az, hogy Szalkai Lászlónak az utolsó éveiben mi történt, és ki lesz majd az ő utódja Egerben, úgyhogy nekem erről már csak a következő adásban beszélünk.
A mai adásban Szalkai László egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klécz Beáta volt.